Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az Alkotmánybírósághoz fordult egy ügyvéd a vádalkú részletes szabályozása érdekében. Baranyi Róberttel Kálló Izabella beszélt.
Az Alkotmánybírósághoz fordul a vádalkú garanciális hiányosságai miatt. Mire van itt szó, pontosan mit jelent ez?
Igen, ez az ügy tulajdonképpen felszínre hozta azokat a problémákat, amikkel a szakma már régóta küzd. Nekem nem volt sose olyan ügyem, amiben felemet vádalkoztatni akarták volna, vagy pontosabban ő akart volna vádalkozni, és olyan ügybe se védtem, amiben vádalkó alapján valaki terhelő vallomást tett volna másokra, és ezek közül került volna ki az én védencem. Szakmai berkekben mindig beszéltünk arról, ügyvédek, hogy túl nagy közhatalmat biztosít a jogszabály azoknak a rendőröknek, illetve beleértve az illetékes ügyészt is, akivel hát kell beszélni a rendőrnek azt, hogy kit részesítenek vádalkuba és kit nem. Ezt régóta tudom, de tulajdonképpen a mostani ügy mutatta azt meg, hogy sajnos a magyar állam is, legalábbis ez az én véleményem, tehát a magyar állam alkotmányos mulasztássértésben van jogintézmény tekintetében, ez azt jelenti, hogy nem szabályozza kellően akkor ezt a témakört, amikor egyébként különböző büntetőeljárási jogelvek azt mondanák, hogy fegyveregyenlőséget kellene biztosítani például az ügyészségnek, a védelemnek nyomozati szakban. Magyarul be kellene építeni olyan stabilizátorokat, én csak így fogalmaznék ebbe a folyamatba, vádalkozás folyamatában, amiben nem lehet visszaélni a terhelteknek a jogaival.
Igen, de ügyvédől mi az a konkrét ügy, ami kapcsán ön aztán az Alkotmánybírósághoz fordult, mert ugye egy konkrét ügy világított arra rá, hogy igen, itt vannak hiányosságok.
Igen, a konkrét ügy egy, talán úgy fogalmazhatnék, hogy egy hétköznapi zsarolás, 7 terhelt van benne, a sértett nyilatkozata alapján megzsarolták, pénzt követeltek tőle, ami ő szerinte nem járt. A sértett egy építőipari cégnek egyébként a tulajdonosa, a vádlottaknak egy része pedig alvállalkozóként dolgozott náluk. Hát az építőiparban szokásos az, hogy nem fizetik ki egymást, és hát emiatt alakult ki a zsarolás, hogy a terhelteknek, az ő szerintük nekik járó pénzt a sértett fizesse ki. Tehát tulajdonképpen ez az alapügy. Az eljárás elején az én védencem nem volt még kihallgatható, mert őt csak jóval később tudták idézni és tudták kihallgatni az ügyben. A lényeg az, hogy az elsőrendű vádlott, illetve annak még 2 rokona arra az álláspontra helyezkedett, hogy ebből az ügyből tudnak szabadulni, hogyha vádalkut terjesztenek elő. Tulajdonképpen a rendőrség nyitott is volt, itt tudni kell azt, hogy a NNI főrendőreiről volt szó, akik azóta a Vizovicki ügybe egyébként gyanúsítottként lettek kihallgatva. Ezek az emberek elég komoly pozícióban voltak ugye abban az időszakban, ezt az ő ügyeikből is lehet tudni. És hát elindult ez a vádalkozás. Az elsőrendű vádlottat egy hónap után szabadlábra is helyezték, és szabadlábon védekezhetett. A vádlottak elmondták azt is, hogy nézett ki ez a vádalkú, tehát látható, hogy elindult az a folyamat, és tulajdonképpen ezt nem találhatták, hogy ez így vagy úgy történhetett, ugyanis az ügynek az az érdekessége, hogy amikor még pozícióban voltak a rendőrök, akkor amikor kihallgatták őket, ők azt állították, hogy a vádlottak hibájából nem jött létre a vádalkú. Kértük, hogy ezzel kapcsolatosan iratokat hozzanak, magukat terjesszenek elő, de ezt nem tették meg. Későbbiekben a bíróság is kérte az illetékes szerveket, rendőrséget, ügyészségeket, hogy küldjék meg ezeket az iratokat, de nem lettek megküldve.
Azt mondja egy gyanúsított, hogy vádalkóra hajlandó és átad bizonyos információkat, hogy segítse ez a nyomozást, vagy egy másik ügyet, hogy segítsen, akkor ezek a úgymond megállapodások, ezek csak szóban történik ennek a megkötése a rendőrök vagy ügyészek és gyanúsítottak között? Tehát itt most elmondták a gyanúsítottak az információt, majd ugye néhány hónappal később indult egy nyomozás, őrizetbe vették a gyanúsítottakat, és aztán ugye azt mondták, hogy itt nem történt vádalkó.
Pont az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy ezek a folyamatok hogy zajlanak, hiszen a vádalkónak a ténye is önmagában ugye államtitkot képez, és hát nehéz azt sajnos ugye ellenőrizni, még ebben az ügyben is, ahol ha nem jött létre vádalkú és nincsen államtitok, hogy egyáltalán hogy folyt ez a folyamat.
Igen, de egy ügyvéd, ön nem volt ott akkor, amikor történt a kihallgatás? Tehát az ügyvédnek kell arról tudnia, hogy történt a vádalkó vagy sem?
Nem, de nem is az a lényeg egyébként. Igen, én később kerültem az ügybe már.
Értem.
A nyomozati szak lezárásával és az én védencemnek, mivel később hallgatták ki, már felsajánlották a vádalkónak a lehetőségét, addigra ez egy lefutott dolog volt. Voltak jelen ügyvédek a vádalkuzgatás folyamatában, de nem az a lényeg, hogy az ügyvéd jelen van-e vagy nem, hanem gyakorlatilag attól függetlenül, hogy jelen van, biztosítani kéne ezeket a jogokat és ezeket a lehetőségeket a terhelteknek úgy, ahogy igazából szerintem kellene. Tehát pont az volt a probléma, hogy vagy jegyzőkönyveztek, vagy nem jegyzőkönyveztek, nem tudtuk összevetni a személyi bizonyítékokat, hiszen a terheltek ezt mondták, a rendőrök azt mondtak, nem tudtuk összevetni a tárgyi bizonyítékokkal, mert azok nem kerültek megküldésre. És nem tudom, hogy miért nem kerültek megküldésre, ez a legfőbb probléma, hiszen hogyha meglettek volna küldve, akkor lehetett volna esetlegesen látni, hogy mégiscsak járt volna a vádalkú, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem így volt, egyszerűen nem voltunk abban a helyzetben a bíróság előtt, hogy ezt vizsgálni tudjuk ezt a kérdést. A bíróság pedig az ítéletében lezárta ezt a kérdést azzal, hogy a rendőrök szerint, tehát amit elmondtak a rendőrök, hogy a vádlottak hibájából nem jött létre a vádalkú. Közben pedig a vádlottak azt állítják, hogy a vádalkuzgatás után, az információ átadása után 5 hónappal megindultak azok a büntető eljárások, amikről ők beszéltek.
Ebben az esetben biztos, hogy vádalkú volt, mert ugye van egy úgynevezett informális egyezkedés is.
Mindenféleképpen vádalkú folyamata kellett, hogy legyen. Tehát ennél az egyezkedésnél, amit ön mond, azért nem kerülhet valaki szabadlábra. Az elsőrendű vádlott szabadlábra került, aztán mikor persze nem jött létre a vád, akkor vissza is helyezték az előzetes letartóztatásba. Itt inkább arról kellene beszélni, és ez a jogalkotásbeli problematika, hogy meddig mehet el a rendőr ebben a folyamatban. Milyen feltételeket támaszthat egy gyanúsítottal szembe, tehát például kérhetett további bizonyítékokat egy fogva lévő terheltől, aki azon kívül egyébként, hogy elmondja az információkat, másra nem igazán képes, mert ha valaki bent van előzetes letartóztatásban, és általában ugye terhelteknek, akik vádalkozni akarnak, a jelentős része bent van, az hogy szerezzen be bizonyítékokat? Tehát a börtönből nem tud felfogadni egy magánnyomozót, hogy menjen és nyomozgasson. Szóval itt tulajdonképpen arról van szó, hogy csak információt tudnak adni, de a büntetőeljárási törvény szerint, az alapelvek szerint, hogyha valaki átad egy információt, hogyan és mint követtek el egy bűncselekményt, akkor az ő vallomása is bizonyíték, az bizonyítékként kell értékelni, és az alapján szerintünk már meg lehet indítani a büntetőeljárást, tehát a rendőr nem kérhet újabb bizonyítékokat és más bizonyítékokat, hiszen a vádalkuzgatás végén mondhatja azt, hogy ha nem kaptam meg ezeket a bizonyítékokat, akkor nincs vádalkú. Ebben az ügyben is ez történt, holott úgy gondolom, hogy kellő információ volt a tekintetben, hogy el lehessen kezdeni a büntető eljárásokat. Amúgy is a rendőrségnek kell nyomozni, tehát ne a gyanúsítottól várjuk már el, hogy még ő nyomozgasson, amikor benn van a börtönben. A rendőrség rendelkezik azzal a technikával, azzal az eljárási fölénnyel, ami alapján tud vizsgálódni a vádalkú alapjául tett ügyekben.
2003. július 1-ével vezették be ugye a vádalkút vagy nyomozati alkút. Ön szerint ezt a törvényt érdemes lenne esetleg felülvizsgálni, hiszen ugye most már több mint 10 éve működik, tehát vannak akkor hiányosságok.
Korábban is létezett egyébként már a rosszul elhíresült vádalkú egyébként, mert valóban nyomozati alkút kell érteni alatta, de akkor sem volt ez olyan szinten szabályozva, ahogy kellett volna. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe a folyamatba be kellene építeni, meg kellene osztani a hatásköröket, és be kellene építeni a bíróságot nyomozati szakban ebben a folyamatban, hogy ne csak a rendőrség és az ügyészség döntsön ebben. Most is az van egyébként titkos információgyűjtés tekintetében, és mindig is így volt, hogy azt a bíróság rendeli el. Mondok egy másik példát, és az előzetes letartóztatásról is a bíróság dönt, rendőrség és az ügyészség indítványára, de a bíróság dönt első és másodfokon. A bíróság döntésével szemben fellebbezésnek van joga Tehát ezt is ki kellene alakítani, és úgy gondolom, hogy sokkal kevesebb visszaélésre lehetne lehetőség a rendőrség részéről. Sajnos nem tudunk mi ügyvédek egy egységes álláspontot kialakítani ebben a kérdésben. A vádalkuról természetszerűleg azok az emberek, akik ugye spicliskednek, mert valahol ez mégiscsak spicliskedés, nem szoktak beszélni, nem ismerhetjük meg ezeket az ügyeket, ahány ugye annyiféle megoldás, de ügyvédek azért egymás között az ügyvédi titkokat persze tartva meg tudjuk beszélni, azt át tudjuk beszélni azt, hogy nagyon sok esetben nem jön létre a vádalkú, és nem a terhelteknek a hibájából. És ezzel ugye az állam is veszít, mert hogyha elhíresül egy-egy megyébe, vagy egy-egy városba, hogy nem jön létre a vádalkú, akkor mások se fognak vádalkúzni, és akkor az állam azzal veszít, hiszen a jóval súlyosabb bűncselekmények felderítésére így abból nincs lehetőség.
Ugye most az Alkotmánybírósághoz fordult, mit vár az Alkotmánybíróságtól?
Nem csak ennek az ügynek kell a végére pontot tenni, hanem el kell indítani azt a folyamatot, hogy az Alkotmánybíróság hozzon ebben a kérdéskörben határozatot. Én úgy gondolom, hogy 2007-ben titkos információgyűjtéssel kapcsolatban már hozott egy határozatot. Nagyon jól elmondja, hogy milyen közhatalmat biztosít a rendőrségnek a jogszabály, ha titkos információgyűjtésről van szó. Tehát elindult az a folyamat, amiben valamilyen szinten azért a titkos szolgálatoknak és a rendőrségnek is a jogköreit megnyírbálják. Hasonló folyamatot szeretnék itt is elérni ebben az ügyben, és én úgy gondolom, hogy ezt a fiaskót, ezt a hiányt jogszabályalkotással ki lehet küszöbölni, különben is napirenden van a büntetőeljárási törvénynek a módosítása az ügyvédi kar felé, hiszen a kodifikációban az ügyvédek is részt fognak venni, a felé fogom továbbítani majd ezt az anyagot. Ehhez nagyon jól jönne, hogyha lenne időközben egy alkotmánybírósági határozat. És hát a mi ügyünkbe is meg kell majd nézni, hogy az ítélet megfelelő-e vagy nem, arról véleményt kell alkotni az Alkotmánybíróságnak.
Baranyi Róbert ügyvédet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.